is vár a mi Istenünk. Maga a mennyi Istene ad nekünk sikert, és mi az ő szolgáiként kezdjük el az építést. A mai napra rendelt Ószövetségi igével köszöntöm nagy szeretettel az ünneplő gyülekezetet. Iskolánk vezetősége nevében megköszönöm vendégeinknek, hogy elfogadták meghívásunkat erre a rendhagyó ünnepi istentiszteletre. Ünnepre gyűltünk össze. Az egymást gyors ütemben követő változások iskolánkat sem kerülik el. Profilváltoztatásra volt szükség, amely maga után mondta a névváltoztatást. Mondhatnám, nevet adtunk magunknak, és ugyanakkor kaptunk is egy nevet a fenntartó egyházközség presbitériumától. Valamennyien azért imádkozunk, hogy a hosszú név mellé jó hírnevet is kapjon ez az iskola. Ez valamennyiünk felelőssége. Pedagógusoké, szülőké, gyermekeké, lelkészeké, gyülekezeti tagoké. Ünnepi istentiszteletünk a következő rendben történik. Ezután a köszöntő és bevezető után zongora zenét fogunk hallani. Baráz Levente 8. B-osztályos tanuló, valamint Barázné Orosz Klára előadásában Handel Induló című darabját adják elő. Őket követi az óvodások műsora. Majd elhangzik Túróci Zoltán életrajzának ismertetése és néhány gondolat, amit Túróci püspök úr önmagáról írt. Ezt követi a felső tagozatos tanulókból alakult kórus éneke, akik Jó Zoltánné, Kocsis Zsolt, Pristyák Lászlóné, Mezei Viktória vezetésével tanulták a darabokat és énekelnek, szolgálnak közöttünk ma. Ezt követi nagy tiszteletű Adámi László lelkipásztor szolgálata, akinek e helyről is megköszönöm, hogy elfogadta felkérésünket. Az alapige, igehirdetés és imádság után a 388-as számú énekünket énekli a gyülekezet. Majd vers hangzik el, Túróci Zoltán Tanács című versét Tóth Beáta 8. osztályos tanuló, 8. A-osztályos tanuló mondja el. Igazgatói beszédet Kocsisné Sárosi Emőke igazgatónő tart, majd a presbitérium határozatának ismertetése Garai András, a számvevőszék elnöke részéről hangzik el, aki feltűzi iskolánk zászlójára az új nevet tartalmazó szalagot. Ezután szeretettel felkérem nagy tiszteletű esperes asszony Stankó Gyöngyit, hogy köszöntse iskolánkat úgy is, mint az igazgatótanács tagja, de úgy is, mint aki a kezdetektől bábáskodott ennek az iskolának az újraindulásánál. Ezt a köszöntőt az alsó tagozatos gyermekekből alakult kórus éneke követi, Urbánné Miklós emese tanítónő vezetésével, őket Cserbán Tünde és Kocsis Zsolt pedagógusok fogják gitáron, illetve zongorán kísérni. Ezután szép rendben vonulunk ki a templom déli oldalán levő parkolóba, hogy hagyományt teremtve megkoszorúzzuk a gyülekezeti ház falán levő Túróci emléktáblát. Isten tiszteletünk legyen az Atya, Fiú, Szentlélek Isten nevében, aki a dicsőség örökkön örökké. Amen. Thank you. Köszönjük óvodásaink szívet melengető szolgálatát, és most kérem a gyülekezetet, hallgassa meg Túróci Zoltán rövid életrajzát. Felolvasásomban segítségemre lesz Novák Zsolt tanár. Tisztelt ünneplő gyülekezet, kedves testvéreim! 10, de lehet, hogy 15 éve is van annak, amikor először hirdethettem Isten igéjét itt a nyíregyházi nagy templomban, erről a szószékről. Isten tisztelet előtt házigazdám Laborci Géza megkérdezte tőlem: remélem tudatában vagy annak, milyen nagy emberek hirdették már előtted erről a szószékről az igét. Talán elég, ha Túróci Zoltán néhai püspökünk nevét említem. Elég volt. Ahhoz, hogy még nagyobb izgalommal tekintsek a rám váró szolgálat elé, mindenképpen. Azóta is valahányszor alkalmam nyílik ezen a szószéken állva prédikálni, a lépcsőkön felfelé lépkedve, mindig eszembe jutnak egykori vendéglátóm szavai, és mindig felmerül bennem a kérdés, vajon Túróci Zoltán püspök úr mit prédikálna az adott textusról, vajon meg lenne elégedve a hallottakkal. Felmerül bennem a családi albumban őrzött fénykép is, amelyen Túróci püspök erdélyi lelkészek körében áll a Sepsiszentgyörgyi parókia udvarán, ahová templom szentelésre érkezett 1942-ben. Szigorú, határozottságot, elszántságot sugárzó arc az övé. Túróci Zoltán 1893. október 23-án született Arnóton. Édesapja ott volt lelkész akkoriban. Az Ózd Vasgyári Elemi Iskola diákja, főgimnáziumba pedig Rozsnyón jár. 1911-1914 között a Pozsonyi Evangélikus Teológiai Akadémia hallgatója. Egész életére kiható, meghatározó élményben van része ezekben az években. Álljon itt most egy személyes vallomása.
Én rajongásig szeretem az evangélikus egyházamat, és mégis azt kell mondanom, hogy amivé lelkileg lettem, azzal nem az egyházam által lettem. Pedig olyan családban nevelkedtem fel, mely emberemlékezet óta mindig papi generációkat adott. Pedig olyan iskolába jártam, mely az egyház emberén tartott bennünket. Pedig olyan teológiát végeztem, melyből áldott, nagy emberek kerültek ki. És én mégis betöltöttem a 20. évemet, de még nem olvastam a Bibliát. Emlékszem jól, hogy 21 éves teológus koromban nem tudtam sehogy sem megérteni, hogy mi a megtérés és mi a keresztény tapasztalat.
A pozsonyi évek alatt van alkalma ifjúsági konferenciákon részt venni, ahol találkozhat más felekezetű fiatal diákokkal is. Ezek az alkalmak is segítségére vannak abban, hogy megértse, mi a megtérés és mi a keresztény tapasztalat. De az igazi áttörést életében a Betánia mozgalommal való találkozás jelentette, amely evangelizáló lendületével magával sodorta a fiatal lelkészjelöltet. 1914 nyarán a németországi Bielefeld Bétel nevű intézményében diakóniai munkát végez, az első világháború kitörése azonban hazaszólítja. 1914 őszétől 10 hónapon át a pozsonyi helyőrség kórházában dolgozik betegápolóként. Mindkét helyen közelről ismerheti meg a szenvedést, és van alkalma szeretett szolgálatot végezni a rászorulók között. 1915 májusában az ausztriai Klagenfurtban levő Vöröskereszt kórházban szolgál. 1915. október 22-én Scholz Gusztáv avatja lelkészé Budán a bécsi kaputéri evangélikus templomban. Az ezt követő alig 2 év alatt segédlelkész volt Komáromban, Ózdon, majd újra Komáromban, míg 1917. novemberében meg nem kezdi szolgálatát, mint gyülekezeti lelkész Arnóton szülőhelyén. 1918 nyarán feleségül veszi Fehér Erzsébet Ida, okleveles tanítónőt. Házasságukból 5 gyermek születik, 3 leány és 2 fiú. Az Arnóti lelkészi szolgálatáról 1920-ban készült beszámolójából a következőket tudhatjuk meg. A gyermekek hitoktatását maga végezte. Ezt az iskolai szülidőben is folytatta. Ekkor minden szombat délután összegyűjtötte őket nemes történetek megtanulására, a Biblia olvasására és énektanulásra. A megkonfirmáltakkal Biblia körökben is foglalkozott, külön a leányok és külön a fiúk csoportjával. A felnőtteket rendszeresen látogatta, ilyenkor családi álmutatókat is tartott. Rendszeresen ír az akkori egyházi lap, a Harangszó bibliaolvasási rovatában. A 16. századi alapítású Arnóti egyházközséghez mintegy 20 szorvány is tartozott akkoriban. Ezek gondozása is a lelkész feladata volt. Az Arnóti évek alatt veti bele magát a Betánia Egyesület, a CE mozgalom életében, munkájában. Korabeli lelkésztársaival egyetemisták számára szerveznek hitébresztő konferenciákat. 1923 tele már Ózdon találja, mint beiktatott gyülekezeti lelkipásztor. Itt is nagy lendülettel és odaadással végzi szolgálatát. Nagy hangsúlyt fektet a családlátogatásra, melyek többnyire vasárnap délutánonként történnek. Tevékenységéből azok a szolgálati naplók tanúskodnak, amelyeket nagyon pontosan vezetett. Gyülekezeti munkája mellett gyakran kérik fel előadások megtartására, főleg ifjúsági konferenciákon, de ekkora tehető az Evangélikus Misszió Egyesülettel való szorosabb együttmunkálkodása is. Közben folyamatosan publikál. Cikkei, igehirdetései jelennek meg az egyházi lapokban és a Betánia naptárában. Túróci Zoltán neve és szolgálata ismerté válik az egész országban. Így merülhet fel neve a győri evangélikusokban, amikor egyik nyugalomba vonult lelkészük helyén Túróci Zoltán szeretnék látni. Győri szolgálatának kezdete 1927. októberre. 11,5 áldásokban gazdag győri év következett ezután, idézem a Mevisz által kiadott emlékkönyv sorait. Ennek egyik alapja a győri gyülekezetben szolgáló lelkészek közössége volt, amelynek élén Kapi Béla püspök állt. Győrött a rendszeres igehirdetői, bibliaköri, gyermek és ifjúsági munka mellett evangelizációkat és évenkénti imaheteket szervezett. Győri szolgálata idején épült templom öttevényben, árvaház pedig Börcsön. Győrben ekkor alapították a gyülekezeti szegénypénztárat, szeretetházat bővítettek nyugdíjas nők befogadására. Arra törekedett, hogy a gyülekezet iskoláiban Krisztus hitre neveljék a gyermekeket. Gáncs Aladárral együtt missziói gyermekszövetséget hívtak életre, gyermekműságot szerkesztettek gyermekek vasárnapja címmel. A gyülekezetben cserkész csapat is működött. Belmissziói egyesületet létesített, amely többek között rendszeresen ruhát osztott és ingyen ebédet adott a rászorulóknak. Igazgatta a diakonissza anyaházat. A diakonisszák lelki és szociális szolgálatot végeztek. Akkor is, mint napjainkban, gazdasági válsággal küzdött a világ. Nagy szükség volt országszerte az egyház lelki és szociális szolgálatára. Túróci Zoltán életútját, szolgálatát nyomon követve, hallgatva elgondolkodhatunk azon, hogy ma hasonló helyzetben mit tehet az egyház és az egyháztagok, mit tehetnek a bajok, a nehézségek enyhítésére. 1931 nyara ismét egy jelentős állomás a Túróci Zoltán életének. Ezen a nyáronban lehetősége először Finnországba látogatni. Itt ismerkedik meg a finn ébredési mozgalommal. Ennek hatására alakul meg Győrött 1931. szeptemberében az evangélikusok ima és szolgálat mozgalmának baráti köre, a később baráti mozgalom néven működő közösség. A mozgalom olyan egyháztagok szövetsége volt, akik az Isten igéjében kijelentett, s a Golgotai keresztben megragadott evangélium alapján állva ima és munkaközösségre lépnek evangélikus anyaszentegyházunk lelki ébredésének szolgálatára. Első finnországi útját több hosszabb, rövidebb út követi. Szervezője több finnugor lelkészkonferenciának is. Élete végéig megmarad jó kapcsolata északi rokonainkkal. 1963. július 29-én a Helsinki Egyetem távollétében tiszteletbeli doktori címmel tünteti ki. De most térjünk vissza az 1939. év márciusára, amikor is a nyíregyházi evangélikusok gyülekezeti lelkészükké választják Kőróczi Zoltán, május 16-án pedig itt, ebben a templomban Kapi Béla püspök beiktatja a tiszai egyházkerület püspöki tisztébe. Nyíregyháza akkor még püspöki székhely volt. A bokortanyák népével együtt a nyíregyházi evangélikus közösség közel 20 ezer tagot számlál. Az ő nevükben köszöntötte az új püspököt Zsedényi Béla e szavakkal. Lobogó lánggal égő gyertyát helyezett gyertyatartójába a nyíregyházi gyülekezet. Az egyházközség élete rövid idő alatt átalakult. A püspök munkatársaival, Rőzse Istvánnal, Jób Olivérrel, Balcó Andrással, Solymár Jánossal kialakította a belmisszió széleskörű változatos formáit. A hagyományos nőegyleti, leányegyesületi, társadalmi találkozók női és férfi, társadalmi találkozók női és férfi biblia körré alakultak. A Luther Márton körben azokkal a fiatalokkal foglalkoztak, akiket már nem értek el az iskolai hittanórák. A bokortanyákban a lelkészeken kívül a tanítók is új munkamódszereket vezettek be. Így például a mindennapi bibliaolvasást és a közös imádkozást. Valóságos lelki ébredés kezdődött. Jelentős esemény volt 1940 nyarán a tiszai egyházkerület pedagógus evangélizációja. 150 hivatásos nevelő és számos lelkész töltötte meg reggelente a miskolci belvárosi evangélikus templomot, majd a tanítóképző nagytermét. Bibliakörök, előadások, zenei programok váltották egymást, a püspök pedig naponta három igehirdetést tartott. Kínában misszionáló győri barátjának, Hunos Jenőnek a következőket írja a püspök akkori nyíregyházi szolgálatáról.
Nyíregyházán folyik a munka. Küzdünk a rettentő anyagi nehézségekkel, az elődeink idejében épített Luther palotában fennmaradt több mint 1 millió pengő adóssággal. Most erőteljesebben nekifeküdtünk a tanyákon folyó munkáknak. Mindegyik lelkész maga körzetében egy-egy hetes tanyai evangelizációra megy ki havonként, és ez idő alatt a tanyakörzethez tartozó híveket mind végig látogatja.
Úgynevezett kanonika vizitációt, azaz püspöki látogatást végez az első bécsi döntés, majd a második bécsi döntés nyomán visszacsatolt részeken élő evangélikus gyülekezetekben. Így jut el először a felvidéki és kárpátaljai gyülekezetekhez, később 1941-ben és 1942-ben az erdélyi gyülekezetekben. 1941-ben ő mond temetési beszédet Reményik Sándor végvári ravatala fölött a kolozsvári evangélikus templomban. Így válik Kőróczi Zoltán neve egyre ismertebbé a Kárpát-medence magyar lakta vidékein. Közben dúl a II. Világháború. Van német megszállás, van zsidó kérdés, van nyomor és sok-sok szenvedés. Közeledik a vörös hadsereg, melynek hírére a lelkészipar egy része menekülésre gondolt. Túróci püspök határozott hangon maradásra szólította fel lelkésztársait. A szovjet csapatok átlépték a magyar határt, és 1944. októberében elérték Nyíregyházát. Itt, ebben a templomban mintegy ezer hadifoglyot zsúfoltak be. A hadifoglyok gondozásából, a temetetlen holttestek és lótetemek elszállításából a püspök is kivette részét. A templomot később újra szentelték. A háború után megkezdték működésüket a népbíróságok. Nyíregyházán először az iskolák jobboldali pedagógusait vették célba. Az első tárgyalások során halálra ítélték Mácai Lajos evangélikus gimnáziumi hitoktatót, akinek tárgyalásán védőügyvédjét Vietoris Istvánt is letartóztatták, és egy évi börtönbe ítélték. Ezután dr. Belohorszky Ferenc, gimnáziumi tanár került népbíróság elé. Ő 10 évi börtönt kapott. A nyíregyházi rendőrség 1945. május 22-én vette őrizetbe, majd helyezte előzetes letartóztatásba Túróci Zoltán püspököt. Az ellene felhozott vádiratban idézték jelentéseit, beszédeit, előadásait, amelyekben soha nem rejtette vége alá a jobboldali nézeteit. A püspököt háborús bűnökkel vádolták. Nem jogerősen 10 évi fegyházbüntetésre ítélték. Börtöntársait, köztük más felekezetű lelkész kollégáit is erősítette a hitben, és tartotta bennük a reménységet. Igazi lelki vezetőjüknek és szellemi táplálékot is nyújtó, humort sem nélkülöző, ritka egyéniségnek tartották, idézem Megyer Lajos egykori nyíregyházi lelkész visszaemlékezéseit. Hosszú hónapokig tartott, míg sokak közbenjárására 1946. március 1-én szabadon engedték. Erről az emlékezetes napról Kapi Béla püspök többek között ezt írta. A püspök első útja a templomba vezetett, melyet zsúfolásig megtöltött a hívek serege. A püspök némán az oltár elé ment, s annak zsámolyán térdelve imádkozott. Egyetlen szó sem hangzott el. Nem volt hallható imádság, és nem volt ének. És mégis tele volt a hatalmas templom imádsággal és hálaadó énekkel. Azután megfondultak a harangok, először az evangélikus templom harangja, aztán harang csendült fel a református templom tornyából, aztán sorba minden katolikus templom tornyából. Harangzúgás töltötte be Nyíregyháza városát, és mindegyik kongás imádság és hálaadás volt. Az utcák pedig megteltek ujjongó tömeggel. Kiszabadult a püspök. Kiszabadult a püspök. A püspök kiszabadult, ám a püspöki hivatal vezetését még 2 évig nem veheti át. 1948. május 29-én szüntette meg a köztársasági elnök kegyelmi úton az ellene folyó eljárást. 1948. novemberében lemondott a Tiszai Egyházkerület püspöki tisztségéről, újra győri gyülekezeti lelkész lett. Ebből az időből maradt ránk egy személyes vallomása.
Vágyam az volt, hogy pap legyek, törekvésem, hogy mint pap, Isten embere. A szolgálat vágya él bennem. Isten emberei közül nem kell nekem Mózes vezérsége, Dávid trónja, Élés és Elizeus csodatevő ereje. Én senki vagyok, de mint eszköz, Isten kezében minden. Boldog vagyok, ha Isten elfogad egy olyan névtelen embernek, akinek csak a szolgálat maradt, és ő maga a feledés homályába süllyed el.
1948. december 14-én, mint a zsinat lelkészi elnöke, ő az állammal kötött egyezmény egyik aláírója. Az egyezmény szól többek között az iskolákban továbbra is zavartalanul folytatható hitoktatásról. Több mint 60 év táblatából talán könnyű nekünk azt mondani, hogy Túróci Zoltán nagyon naív módon írta alá azt az egyezményt, amit a kommunista államhatalom uralkodása idején minden pontjában megszegett. Akkor, az aláírás idején valószínű, ez tűnt észszerű megoldásnak. Menteni, ami menthető. A becsületesen gondolkodó ember mindig azt hiszi, hogy a másik fél is becsületes. Ma már tudjuk, hogy ez nem mindig van így. Túróczi Zoltánt 1948. december 16-án beiktatják a Dunántúli Egyházkerület püspöki tisztébe. Újra, mint püspök szolgálhatja egyházát. Ez a szolgálat azonban tele van feszültséggel, viaskodással, mert hónapról hónapra egyre nyilvánvalóvá válik, hogy az állam semmiféle hajlandóságot nem mutat az egyházakkal aláírt egyezmény betartására, sőt. A püspök pedig minden szabálytalanság ellen felemeli szavát. Egészen 1952. február 10-ig, amikor is állami nyomásra lemond püspöki tisztéről, és Nagy-Gerezsre távozik számüzetésben. Csak az év augusztusától élhet újra Győrben, nyugdíjas püspökként. Ebből az időből származik a következő vallomás.
Világosan látom, hogy nem csak a pap szolgál Istennek, és ezért nem szabad a szolgálatokból válogatnom, a papi szolgálathoz bálványként ragaszkodnom. Nem érzem tehát magam félreállított embernek. A szolgálat ura más szolgálatra osztott be. Az imádkozás főpapi szolgálata mellett a kertben, gyermekfesztunk a sorban, a gyülekezeti könyvtár rendezésében, könyveim és íróasztalom mellett is neki szolgálok, s ez kegyelem. Többet dolgozom, mint eddig bármikor.
Időközben az evangélikus egyházat területére újraosztották. A négy egyházkerületből csak északi és déli egyházkerület lett. 1956. november 3-án Túróczi Zoltánt felkérik az északi egyházkerület püspöki hivatalának ideiglenes vezetésére. Ekkor már nem Nyíregyházán van a püspöki hivatal. Az akkori államhatalom, az 1956. október 23-án kitört forradalom, majd annak leverése után engedni látszik az egyházak szorongatásán, figyelmét egyelőre más, megtorló intézkedésekre összpontosítja. Így történhetett meg, hogy a korábban börtönben sínylődő, de a forradalom hatására szabaduló Ordas Lajos püspök iktatja be Túróczi Zoltán 1957. február 6-án az Északi Egyházkerület püspöki tisztségébe. Nem hosszú időre. Az év december 4-én elhagyja hivatalát, mert az államhatalom ismét durván belenyúl az egyház önrendelkezési jogába. Isten embere 1971. november 22-én tér haza Teremtő Urához. Porsátorát 4 nappal később helyezik örök nyugalomba, a győri temetőben. Emléke legyen áldott mi közöttünk. Köszönöm a türelmet és a figyelmet. Most pedig kérem a 7., illetve a felső tagozatos tanulókból alakult kórust a szolgálatra.
Thank you. Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi atyánktól és az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Hallgassuk meg az igehirdetés alapigéjét, amint megírva találjuk az Új Szövetségben a zsidókhoz írt levél 12. részének első 3 versében a következő képen. Ezért tehát mi is, akiket a bizonságtevőknek akkora fellege vesz körül, tegyünk le minden ránk nehezedő terhet és a bennünket megkörnyékező bűnt, és álhatatossággal fussuk meg az előttünk levő pályát. Nézzünk fel Jézusra, a hit szerzőjére és beteljesítőjére, aki az előtte levő öröm helyett, a gyalázattal nem törődve, vállalta a keresztet, és az Isten trónjának a jobbjára ült. Gondoljatok rá, aki ilyen ellene irányuló támadást szenvedett el a bűnösöktől, hogy lelketekben megfáradva el ne csüggedjetek. Amen. Nézzünk fel Jézusra! Ez a középponti mondani valója ennek az ige szakasznak, amit felolvashattam. Számotokra, mindnyájunk számára, ünneplő gyülekezet, kicsik, nagyok, lelkészek, tanárok, iskolások, szülők, vendégek. Nézzünk fel Jézusra. És ebben segítségünkre lehet mindaz, amit Turóczi Zoltánról megtudtunk. Mert mi volt a titka annak, hogy mindezt a küzdelmet bírta? Hallottátok az életrajzából, mi mindenem ment keresztül. És micsoda álhatatossággal bírta a küzdelmet. Akkor is, amikor vezető pozícióban volt, akkor is, amikor börtönbe dugták. Mi volt a titka mindennek? Az, hogy Turóczi Zoltán Jézusra néző ember volt. Mi is lehetünk Jézusra néző emberek. Legyünk Jézusra néző ember. És amikor a Nyíregyházi Evangélikus Általános Iskola immár egy bővebb nevet viselhet, Turóczi Zoltánnak a neve is benne van az intézmény megnevezésében, akkor mindaz, amit Turóczi Zoltánról és Turóczi Zoltántól megtudhatunk, legyen hatalmas ösztönzés erre. Az ő bizonságtétele a bizonságtevők fellegében, mint Krisztus egyik bizonságtevőjének, tanújának a szolgálata élete legyen ösztönzéssé, hogy mi is Jézusra nézzünk. Hogyan? Kérdezhetjük persze. Annyit jelent ez, hogy újra meg újra figyeljünk oda az oltárképre? Hát nem. A megfeszített Úr Jézus Krisztusra emlékeztet ez az oltárkép, itt fölöttem és mögöttem. De ez csak emlékeztetés. Csak illusztrálása annak, hogyan szenvedett. Hogyan vállalta a keresztet. A gyalázat fáján való szenvedést. A tiszta, a szent, ami Urunk Jézus. Miért? Hogy megváltson minket. Kiket? Hát téged meg engem. És ez volt nagyon személyes Turóczi Zoltán számára is, hogy megváltott engem Jézus. Saját vallomásaiból tudhatjuk, ahogy egy részlet fel is hangzott ebből. Már lelkésznek készült, és még nem ismerte Jézus Krisztust személyesen, mint Urát. De aztán eljött a nagy fordulat. Isten elhozta a nagy fordulatot, és Turóczi Zoltánból Jézusra néző ember lett. A bizonságtevő fellegébe tartozik immár számunkra ő is. Amikor eredetileg az első évszázadbeli zsidó keresztjéneknek leírta a Szentíró ezeket a sorokat, akkor őket még az Ószövetség embereire emlékeztette mindezzel. A zsidókhoz írt levél 11. fejezetében meg is találjuk ennek a bemutatását. A teremtéstől fogva Ábelen át, Énókon, Noén, Ábrahámon és a többieken keresztül bemutatja, hogy mit jelentett Isten ígéreteinek a hatalma és a vonzása azoknak az embereknek az életében, akik pedig még Jézus Krisztus eljövetele előtt éltek. De már a róla szóló ígéretek ragadták meg a szívüket. És úgy éltek, mint akik látják a láthatatlant. Mózesről olvassuk ezt a zsidókhoz írt levél 11. részében. Hát hogy lehet látni a láthatatlant? És akkor megint csak jelzem, a látható oltárképet nem elég látni. Azt csak emlékeztek. Hogy lehet látni a láthatatlant? Hát a lelkünkkel kell meglátni, hogy kicsoda Jézus. Hogy mi is úgy éljünk, akik már az elvégzett megváltás titkát ismerhetjük, és azt hirdettetik nekünk. Úgy éljünk, mint akik látjuk a láthatatlant. Mennyire másokká lesznek a szempontjaink a mindennapokban is. Az iskolában is. Egy felelés vagy egy dolgozatírás előtt. Vagy az arra való készülésben. Mennyire más lesz a tanárok sok-sok szempontja és az egész szempontrendszere. Ha látni kezdjük a láthatatlant, igen, Jézust, hogy kicsoda ő, amiről a zsidókhoz írt levél szentírója, azoknak a régieknek úgy beszél, hogy rámutatott azokra, akiknek a történetét a Bibliából ismerhették. Az számunkra kiegészülhet már azzal, hogy beszélünk azokról, és emlékezünk azokra, akik előttünk jártak hitben, és rajtuk is beteljesedik. Túróczi Zoltánon is beteljesedik, hogy hite által még holta után is beszél. És Jézusra mutat. Mert a Jézusra néző ember Jézusra mutat. Számomra is ilyenné tette Túróczi Zoltán szolgálatát az Úristen. Nem ismerhettem őt személyesen. Vannak közöttünk olyanok, akik ismerhették személyesen még. De amikor készültem arra, hogy elinduljak a lelkészi szolgálat felé. Isten gondoskodott arról, hogy kezembe jussanak olyan könyvek, amelyek között több is Túróczi Zoltán írása volt. És egész életemre szólóan meghatározóvá lettek ezek a könyvek. Meghatározóvá lett az is, amit ő például a lelkészi szolgálatról írt. Hogy lehet annak minden terhét, küzdelmét vállalni, a meg nem értést is vállalni. És nem a könnyebb utakat keresni. Hiszen Túróczi Zoltánnak, a Jézusra néző embernek az életéből ezt láthatjuk, hogy nem a könnyebb utakat kereste. Olykor megkísértette őt is a nagy nyomás alatt, hogy meg akarjon felelni embereknek, állami elvárásoknak. De aztán felerősítette ebből mindig az Úr őt. Micsoda nyomás, micsoda teher nehezedett rá sokszor. És a megkörnyékező, magát szépnek mutató bűn, hogy kövesd azt, amit az érdekednek gondolsz. Kövesd a saját vágyaidat. Mindez alul maradt, mert Jézus Krisztus győzött Túróczi Zoltán életébe. És szüksége van mindegyikünknek arra, hogy Jézus Krisztus győzzön az életünkben. Nos, miket írt ő például a lelkészeknek? Még akkor nem volt püspök. Prédikálta és leírta. Belém vésődtek évtizedek óta ezek a mondatok. Kérdezd meg magadtól, testvérem, vannak-e ellenségeid, de a Krisztusért? Nem a magad fogyatkozásaiért, hanem a Krisztus ügyéért. Van-e szakadás a gyülekezetben, családokban? Van-e kellemetlenséged Krisztusért végzett munkádért? És ha nincs, döbbenj meg, jaj nekem, ennek a világnak az a legrosszabb lelkipásztora, aki ellen nincs semmi kifogás, akivel mindenki meg van elégedve, biztosra veheti, hogy Ura és Istene nincs vele megelégedve. Újra meg újra hatalmassá lesznek a szívemben ezek a mondatok, pedig én már csak leírva olvashattam ezeket. De a magam példáján mondom nektek, hogy ti is keressétek, kicsik és nagyok. Mit jelent Jézusra nézni? Őt annak látni, aki valóban, aki megváltott engem? Túróczi Zoltán tudott erről így írni az egyik evangelizációs könyvében, hogy Ez megigézett látás. Nem félt leírni ezt a kifejezést, és a prédikációjában elmondani, mert a szeretetnek a látása, hálából az iránt, aki szeretett engem, és önmagát áldozta érte. A hála látása is tehát, a bűnbánat látása is, mert Jézus Krisztus világosságában lepleződik le mindig, hogy milyen vagyok én. Jézus Krisztus szava, igéje, leleplező világosság. A szeretet és a hála látása, ezért mindig a bűnbánat látása is, de lesz belőle az engedelmességnek a látása, hogy mit akarsz, Uram, az számít, nem az, hogy én mit szeretnék, hogy én mennyire féltem magamat, kinek, minek akarok megfelelni, én mit akarok elérni, én nem ez számít már. Csak egy számít, újra és újra. Jézus, Úr Jézus Krisztus. Hogy téged lássak. Igen, azt a Jézust, aki keresztet szenvedett. Elhordozta a mi bűneink ítéletét, miközben elborították gyalázattal az emberek. Az én bűnöm gyalázata is rajta volt, és a tiéd is, Jézusom. És mit olvasunk róla? Nézzünk fel rá a hitnek elkezdőjére és beteljesítőjére, aki az előtte levő öröm helyett, megvetve a gyalázatot, keresztet szenvedett. És elbukott? Nem, győzött! Az Isten trónjának jobbjára ült. Ha úgy érzed, hogy nem értenek meg, hogy bántanak, terhek nehezednek rá, nyomást gyakorolnak rád, nézz Jézusra, ahogy a Szentíró bízta. Gondoljatok rá, aki ilyen ellene irányuló támadást szenvedett el a bűnösöktől, hogy lelketekben megfáradva el ne csüggedjetek. Akkor se csüggedjetek el. Hirdethetem magamnak is, és mindnyájunknak, amikor testileg nagyon megfáradunk már. Amikor eljön az öregkor, ha Jézusra nézünk, ha vele telik be a lelkünk, akkor a ránk nehezedő terheket és a minket megkörnyékező bűnt le tudjuk tenni az Úr Jézusnál. És mindenen átragyog Jézus Krisztus hatalma, győzelme, világossága. Úgy, ahogy majd énekelhetjük is hamarosan, hogy győzelmet vettél, ó feltámadott. Igen, aki megfeszítetett, aki gyalázattal volt elborítva, érted és értem a mi bűneink miatt, az győzött, az feltámadott. És amikor Turóczi Zoltán nagyon öreg volt már, és nagyon gyenge, hónapokon keresztül már szavát se lehetett hallani. Följegyezték, hogy a halála előtt egy nyári estén, pár hónappal a halála előtt, megszólalt megint imádságban. És ez volt az imádsága. Uram, ahol te vagy, ott fényesség és világosság van, és te ebbe a fénybe és világosságba viszed el a tiédet. Kérlek, vigy el engem is ebbe a fényességbe, ahol most te vagy, és ne csak engem, hanem mindnyájunkat. Hadd láthassuk a te ragyogásodat, és a fényben hadd dicsérhessünk téged. Köszönöm, hogy megteszed ezt, mert te kegyelmes vagy. Így volt Jézusra néző ember Turóczi Zoltán. A bizonságok fellegében, a tanúk fellegében van ott már, számunkra is az előttünk jártak között. Ezért tehát mi is tegyünk le minden ránk nehezedő terhet, és a megkörnyékező bűnt, és nézzünk fel Jézusra. Ha még nem tudsz Jézusra nézni, akkor kérjed, kicsi vagy nagy, gyermek, tanár, óvónő, lelkész, bárki, kérjed, Uram, hadd lássalak annak, aki vagy. Úgy szokott ez történni, hogy a fülünkön keresztül nyílik meg a szemünk. Furcsát mondtam, ugye? Hát úgy, hogy halljuk az igét. A hit hallásból van. A hallás pedig Krisztus beszéde által. Átélem, hogy ő beszél velem. meg az olvasott bibliai mondatokon keresztül is, meg az olvasott leírt ige hirdetéseken keresztül is. Jézus Krisztus beszél velem, és mindennél csodálatosabb, hogy kellek neki. Ez a nagy szabadság. Kellek Jézusnak. Kellek neki Turóczi Zoltán. Kellettem én is. Kellesz te is Jézus Krisztusnak. Nézz rá a lelkeddel, és ragyogjon neked a Krisztus. A legfőbb tanulnivaló, amire persze ember meg nem taníthat, csak Isten szent lelke. De az emberi bizonyságtételt is fölhasználja, és éppen azt használja föl Isten szent lelkéhez. Ebben a Turóczi Zoltán nevét viselő iskolában a legfőbb tanulnivaló ez lehet. Nézzünk Jézusra. Amen. Imádkozzunk. Uram Jézus Krisztus, hála neked, hogy mi is rád nézhetünk. Az oltárkép és a feszület csak emlékeztet, csak jel. Ne akadjunk el ezeknél. Köszönjük neked azokat az embereket, akik a bizonyságtevők fellegében vannak, és akiken keresztül, mint Turóczi Zoltán életén keresztül láthatjuk, mit jelent rád nézve élni. Hadd tudjunk mi is rád nézni. A lelkünkkel látni téged mindnyájan. Igéddel munkáld ezt bennünk, Uram. Taníts téged megismernünk. Tanárokat, óvónőket, gyermekeket, időseket, fiatalokat, sokakat még. Köszönjük, Uram, amit készítettél ebben az órában is. És hogy általad ismerhetjük atyánknak a mindenható Isten. Úr Jézus, hadd legyen egyre több tanulója, tanára, vezetője ennek az iskolának, aki téged lát már. És menjünk együtt a te nyomodba, letéve a ránk nehezedő terheket és a megkörnyékező bűnt. Köszönjük, hogy fölüdülhetünk, hogy győztesek lehetünk. És köszönjük, hogy a te nevedben szabad mindenkor a mennyei trónus elé járulnunk, és most is így imádkozhatunk. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Mindennapi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tied az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen. Az Úr Jézus Krisztus kegyelme, az Isten szeretete és a Szentlélek közössége legyen mindnyájunkkal. Amen.
A gyülekezet a 388-as számú éneket énekel.
Thank you.
Most hallgassuk meg Túróczi Zoltán Tanács című versét Tóth Beáta 8. A-osztályos tanuló előadásában.
Túróczi Zoltán, tanács! Ma még kiért körülötted minden, adhatsz belőle, agyhát kinek nincs. Mert jön egy nap, talán nem sokára, s kihull kezedből minden földi kincs. És nem lesz tiéd többé, semmi sem. Tollad, virágos párnád másra vár. Mit maga köré építek egy élet, nem lesz több, mint összeomló kártya vár. Hajolj hát hozzá, amíg beszélsz, harmadként hújon szerető szavad, mert jön egy nap, hogy elnémul az ajkad, és soha többé szóra nem fakad. Ma kezed még erős, a lábad fülge, szolgálhatsz szegény, árvát s beteget. Ma törölhetsz könnyeket, verejtéket, ó, most segíts, ha teheted. Mert jön egy nap, hogy kezed mozdulatlan, mindegy, hogy ősz lesz, tél vagy kora nyár. Nincs több időd, s amit meg nem tettél, azt meg nem teszed többé, soha már. De ma még tiéd körülötted minden, és adhatsz, agyhát kinek nincs. Hisz jön egy nap, talán nem sokára, s kihull kezedből minden földi kincs. Csak az lesz tiéd, amit odaadtál, csak az, mi minden kincsnél többet ér. A te, a szó, mit szeretetből adtál, veled marad, s örökre elkísér.
Tisztelt ünneplő közösség! Kedves tanulók, kedves gyerekek, tisztelt elöljáróim, munkatársaim! Újra együtt, újra egy felemelő ünnep, újra egy fontos esemény életünkben. Az iskola alapító nyíregyházi evangélikus egyházközség által adományozott Túróczi Zoltán nevének felvétele alkalmából vagyunk együtt. Hálásak lehetünk ezért az alkalomért, hiszen azt érezhetjük, hogy fontos ennek az evangélikus közösségnek az általunk létrehozott intézmény, az iskolánk és óvodánk jövője, a hírnevünk. Az irántunk érzett felelősség és a bennünket összekötő lelkiség juttathatott el minket eddig az alkalomig. A fenntartó által választott Túróczi Zoltán életútja, nyíregyházi lelkészként, majd püspökként végzett munkája tette méltóvá arra, hogy intézményt nevezzenek el róla. Így lehetett egy olyan nevünk, ami valóban markánsan megkülönböztet minket a város összes többi iskolájától. Olyan markánsan, mint amilyen erős jellem, rendíthetetlen személyiség volt maga Túróczi Zoltán, kinek alapja, elszántsága és kitartása, hit és hazaszeretete májítható mély nyomot hagyott az evangélikus hitű emberek emlékezetében. A mi feladatunk lesz a nép mögött álló ember, az egyház kerületét vezető püspök és a gyülekezeteit hűen szolgáló lelkész megismerése és megismertetése, a pedagógusok, a szülők, a tanulók által az intézményük iránt érdeklődő emberek, jövőbeli tanulók és szülők kíváncsiságának felkeltése személye munkássága iránt. Ehhez továbbra is kérjük a még ráemlékező evangélikus testvérek segítségét. Hívjuk őket iskolánkba beszélgetésekre. A jövőben szeretnék felkutatni a püspök leszármazottait, gyűjteni személyéhez köthető tárgyi emlékeket, hogy minél élőbben, minél személyesebben alakulhasson ki kötődésünk hozzá. Nagyszerű hagyományteremtő alkalom is egyben a mai. Túróczi Zoltán, akit az életrajzból most már jobban megismerhettünk, valóban példa lehet a tanuló ifjúság, a pedagógus közösség előtt. Az ő emlékének szánjuk a jövőben a napot, amikor felidézzük életútját, koszorút helyezünk emléktáblájára, és adjuk majd tovább örökül ezen ünnepi alkalmakat, az utánuk jövő nemzedéknek. Köszönetet mondunk mindazoknak, akik ezen a névadó Isten tiszteleten közösséget alkottak velünk. Részesei és segítői voltak ünnepségünknek. Köszönjük Esperes asszonynak, lelkészhelyünknek, névadó presbitereinknek, hogy átérezték számunkra az esemény fontosságát, iskola történeti szerepét, és szolgálatukat tették emlékezetessé a napot. A pedagógusok és munkatársaim nevében fogadom és fogadjuk, hogy névadó püspökünk Túróczi Zoltán személyének megbecsülésére, tiszteletére, a kialakított hagyományok további ápolására és átörökítésére neveljük a jövőben a nevét viselő iskola és óvoda tanulói, gyermekei. Köszönöm megtisztelő figyelmüket, erős várom Isten.
Felkérem Garai András számvevőszéki elnököt, ismertesse velünk a presbitérium határozatát, és tűzze fel iskolánk zászlójára a nevünket tartalmazó szalagot.
Kedves gyülekezet, szülők, tanárok, tanulók! Garai András gyülekezet presbiter, a számvevőszék elnöke vagyok. Az igazgatónő felkérése alapján az iskola alapítója és fenntartója a Nyíregyházi Evangélikus Egyházközség tagjai nevében én fogom felkötni az iskola zászlójára az új nevet tartalmazó szalagot. Előbb azonban ismertetem azt a határozatot, amely ezt lehetővé tette. A gyülekezet presbitériuma és képviselő testülete 2011. március 28-i együttes ülésén elsőprő 77%-os többséggel, azaz 26 igen, 5 nem és 3 tartózkodás mellett elfogadta, hogy az iskola neve 2011. szeptember 1-től Túróczi Zoltán evangélikus, angol, két tanítási nyelvű, általános iskola és óvoda legyen. Ez olvasható ezen a szalagon. Ugyanezen az ülésen fogadta el a testület az iskola alapítóiratának, pedagógiai programjának, szervezeti és működési szabályzatának, házirendjének és adatkezelési szabályzatának a módosítását is. Mielőtt ennek a megtisztelő felkérésnek eleget teszek, engedjenek meg néhány személyes gondolatot a névválasztással és az ünnepléssel kapcsolatosan. Az ő nevét én már 5 éve 2006. július 23-án kelt nyílt levelemben javasoltam az iskola akkor újonnan választott igazgatónőjének, igazgatótanácsának és a gyülekezet presbitériumának is. Dr. Fabiny Tamás egyházkeleti püspöke már akkor e-mailben fejezte ki örömét és egyetértését a javaslattal kapcsolatban. Egyházunkban minden oktatási intézmény valamely közismert evangélikus személyiség nevét viseli, miért lennénk csupán mi névtelenek? Túróczi Zoltán püspök neve ma is jól cseng, akár a hazai, akár a nemzetközi evangélikus protestáns körökben egyaránt. És csupán a szombathelyi evangélikus idősek otthona viseli a nevét. Az iskola diákai büszkék lehetnek névadójukra, és követhetik élete példáját az egyház és hazaszeretet, valamint a hithűség tekintetében is. 10 évig érzi városunkban a Tiszai Egyház kezdett püspökeként, és ige hirdetéseire, szolgálataira szüleink, nagyszüleink máig hálásan emlékeznek. És Túróczi Zoltán életpéldája világi mércére mérve is unikum. Ha lenne ugyanis ilyen kategória a rekordok könyvében, akkor azt ő vezetné egyedül. Ugyanis nincs még egy másik evangélikus püspök, nem csak hazánkban, de világszerte sem, akit a gyülekezetek 3 alkalommal is megválasztottak vezetőjüknek. És ő ezt a tiszai, majd a dunántúli, és végül az északi egyházkezet püspökeként rövidebb, hosszabb ideig be is töltötte. Nálunk szolgált a legtovább. És nincs a világon még egy püspök, akit az állam hazalom mindhárom ízben elmozdított e tisztségéből. A tanulók számára már történelem az 1939-48-ig terjedő évtized, majd az 1948-52-ig és az 56-57-ig terjedő időszak. Valóban büszkék lehetünk e kivételes képességekkel, lelki ajándékokkal megáldott lelkészre, aki önmagát egyszerűen Isten emberének tartotta. példája bátorítson, mi is azok lehetünk, ha hitünkhöz mind halálig hűségesen ragaszkodunk. Végül utalni szeretnék arra, hogy azt sem véletlen, hogy erre a névadó ünnepségre most kerül sor, három különleges évforduló közelében. 1893. október 23-án született Túrózi Zoltán, tehát két nap múlva lenne 118 éves. 1971. november 22-én hunyt el, tehát egy hónap múlva lesz halálának 40. évfordulója. És 1786. október 22-én szentelték fel ezt az evangélikus nagy templomot, aminek a 225. évfordulóját a jövő hét végén fogjuk itt ünnepelni, remélem, sokan részt vesznek majd a most jelenlévők közül. 10 hónapos fogsága után a börtönből a püspök első útja ide vezetett 1946. március 1-én. És a város minden templomának harangzúgása ezt hirdette, kiszabadult a püspök. És most a névadás pillanatában minden jelenlévő számára szeretném személyesen átadni Túrózi Zoltán tanácsát, életre szóló programként. A tanács című egyetlen versének utolsó versszakában így üzen nekünk is. Csak az lesz tied, amit odaadtál. Csak az, ami minden kisnél többet ért, a tett, a szó, mit szeretetből adtál, veled marad, s örökre elkísér. Köszönöm megtisztelő figyelmüket, és most feltűzöm a zászlóra ezt a szalagot, ami ez olvasható.
Köszönjük Garai András elnök úr szavait, és most felkérem nagy tiszteletű Stankó Gyöngyi Esperes asszony, hogy ő is szóljon az iskolának a résztvevőknek.
Ünnepi gyülekezet, mivel nagyon elszaladt az idő, és rendkívül érdekes és izgalmas volt ez az istentisztelet és névadó ünnepi, én néhány kérdést tennék fel nektek, figyeljetek egy picit, és majd a következő rendezvényen várom a választ. Hány neve volt ennek az iskolának? Hányszor és milyen nevek szerepeltek az iskola honlózatán? Talán egyszerű a kérdés, és úgy tűnik, hogy nagyon kevés, de több, mint sejtenétek. A következő kérdésem, ki tervezte az iskola épületét? Nagyon híres építész, a város másik két jelentős épületét is ő tervezte. Annyit sugok, hogy a színházat és a megyeházát. És a következő kérdés pedig, hány éve ezelőtt indult újra az evangélikus általános iskola, talán ez a legkönnyebb kérdés. Nagyon sok mindennel készültem, sok érdekes történettel, hiszen tulajdonképpen az egész életem és a családunk múltja is, és a gyülekezet múltja is és jelene összefonódik az iskola épületével. Tulajdonképpen már nagymamánék ebbe az épületbe jártak, és a lányom is egy évig még járhatott ide. És nagyon-nagyon sok minden talán érdekes is lenne, minden bizonnyal, mert ezekről csak én tudok beszámolni. Egyrészt a családi legendárium volt, másrészt sehol meg nem írt történetek ezek. Én még magam találkozhattam személyesen, az utolsó gondolat, az igei áldás előtt, tehát személyesen találkozhattam Túróczi Zoltán özvegyével a győri szeretetházban, már a nagybeteg Túróczi Zoltánéval, aki igen kedvesen, gyöngéden is figyelmesen hallgatta az akkori teológusok gondjait és válaszolt szeretettel kérdéseinkre. Tehát a kérdéseket ne felejtsétek, és kívánom, hogy Isten gazdag áldása kísérje a Túróczi Zoltán evangélikus általános iskola életét, tanárok, mindenkori diákok útját, és így Nehemiás próféta ígéretével zárom gondolataimat. Maga a menny Istene ad nekünk sikert, és mi az ő szolgáiként kezdjük el az építést.
Köszönjük nagy tiszteletű Esperes asszony köszöntő szavait, és igyekszünk alkalmat keríteni arra, amikor ezeket a most elhallgatott történeteket, amelyek az iskolához fűződnek, egyszer elmondhatja nekünk. A kérdéseket pedig remélem nem felejtettétek el. Most pedig következik az alsó tagozatosokból alakult kórus szolgálata. Az alsó tagozatos diákokból alakult kórusnak a szolgálatot, Urbáni Miklós Emese tanítónőnek, valamint Cserbán Tünde tanítónéninek a gyermekek felkészítését. Áldásra készülünk, de előtte elmondanám, hogy a mostani bejelentés után elénekeljük nemzeti imánkat, a himnuszt, azután pedig meghallgatjuk és fogadjuk az áldást, és készülődünk a koszorúzásra. Az iskola nevében koszorút helyez el az iskola vezetősége a gyülekezeti ház falán levő Túróci emléktáblánál. A gyülekezet nevében, illetve az igazgatótanács nevében pedig dr. Endre P. Ildikó, az igazgatótanács elnöke, és dr. Kovács László Attila, igazgató lelkész fog koszorút elhelyezni. Ez utóbbinak eljéről is köszönöm az orgona szolgálatot. A kivonulást a templomból ékes, szép, jó rendben végezzük. A felső tagozatosok a főbejáraton, a kisebbek az oldalbejáraton, a déli kapun vonulnak ki, de ezt megelőzi az iskola zászlójának a kivonulása, a szolgálattevő lelkészek kivonulása, valamint vendégeink követik ezt a sort. A koszorúzás alatt az 57-es számú éneket fogjuk énekelni kint a déli parkolóban. Most pedig énekeljük nemzeti imánkat.
Istennek népe, az Úr áldjon meg és őrizzen meg tégedet. Az Úr világosítsa meg az ő arcát te rajtad, és könyörüljön rajtad. Az Úr fordítsa az ő arcát te feléd, és adjon néked békességet.